Áldás, békesség, szeretettel köszöntöm a testvéreket Isten igéjével, Máté evangéliuma 5. részéből. Boldogok a szelídek, mert ők öröklik a földet. Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő szent fiától, az Úr Jézus Krisztustól, a Szentlélek közösségében. Amen. A mi segítségünk és Isten tiszteletünk megáldása jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök és igaz Isten. Amen. Kedves testvérek, hallgassuk meg Isten igéjét Máté evangéliumának az 5. részéből, az első 16 versből, valamint a 6. rész 22-től 27-ig, illetve a 33. versben található igéit. Amikor meglátta a sokaságot az Úr Jézus, felment a hegyre, és miután leült, oda mentek hozzá tanítványai. Ő pedig megszólalt, és így tanította őket. Boldogok a lelki szegények, mert övék a mennyek országa. Boldogok, akik sírnak, mert ők megvigasztaltatnak. Boldogok a lelki szegények, mert ők öröklik a földet. Boldogok, akik éheznek és szomjaznak az igazságra, mert ők megelégítetnek. Boldogok az irgalmasok, mert ők irgalmasságot nyernek. Boldogok a tiszta szívűek, mert ők meglátják Istent. Boldogok, akik békét teremtenek, mert ők Isten fiainak neveztetnek. Boldogok, akiket az igazságért üldöznek, mert övék a mennyek országa. Boldogok vagytok, ha én miattam gyaláznak és üldöznek titeket, és mindenféle rosszat hazudnak rólatok. Örüljetek és ujjongjatok, mert jutalmatok bőséges a mennyekben, hiszen így üldözték a prófétákat is, akik előttetek éltek. Ti vagytok a föld sója, ha pedig a só megízetlenül, mivel lehetne ízét visszaadni? Semmire sem való már, csak arra, hogy kidobják és eltapossák az emberek. Ti vagytok a világ világossága, nem rejthető el a hegyen épült város. A lámpás sem azért gyújtják meg, hogy a véka alá, hanem hogy a lámpatartóra tegyék, és akkor világít mindenkinek a házban. Úgy ragyogjon a ti világosságotok az emberek előtt, hogy lássák jó cselekedeteiteket, és dicsőítsék a ti mennyei atyátokat. A test lámpása a szem. Ezért, ha a szemed tiszta, az egész tested világos lesz, ha pedig a szemed gonosz, az egész tested sötét lesz. Ha tehát a benned levő világosság sötétség, milyen nagy akkor a sötétség? Senki sem szolgálhat két úrnak, mert vagy az egyiket gyűlöli, és a másikat szereti, vagy az egyikhez ragaszkodik, és a másikat megveti. Nem szolgálhattok Istennek és a mammonnak. Ezért mondom nektek, ne aggódjatok életetekért, hogy mit egyetek és mit igyatok, se testetekért, hogy mivel ruházkodjatok. Nem többe az élet a tápláléknál, és a test a ruházatnál. Nézzétek meg az égi madarakat, nem vetnek, nem is aratnak, csőrbe sem takarnak, és mennyei atyátok eltartja őket. Nem vagytok-e ti sokkal értékesebbek náluk? Aggódásával pedig ki tudná közületek meghosszabbítani életét, csak egy arasznyival is. Keressétek először az ő országát és igazságát, és ezek mind ráadásul megadatnak nektek. Isten tegye áldottá szívünkben a hallott szentigét, hogy teremjünk bőgyümölcsöt az ő nagy neve dicsőségére, imádkozzunk ezért. Mindenható Istenünk, mennyei édesatyánk, köszönjük neked, hogy a te ígédben olvashatunk arról, kik az igazán boldogok. És azt látjuk, azt tapasztaljuk szerte a világban, hogy bárhol készítenek felméréseket, már az egészen pici gyerekek is, ha megkérdezik, mit szeretnének, azt mondják, boldogok lenni. A legfontosabb a kisgyermektől, a fiatal felnőttől, az élete derekán át járón keresztül egészen az idősig mindenkinek vágya az, hogy boldog legyen. És nagyon sokan megtapasztalják, vagyonosok, hogy valóban nem a pénz gazdagít. És megtapasztalják azok, akiknek nagy autóik, nagy házaik vannak, hogy nem ettől van a boldogságuk. Köszönjük neked, Urunk, hogy nem a földi dolgok azok, amik igazán boldoggá tesznek. Sokan ezeknek a hiánya miatt boldogtalanok. De mi azért könyörgünk hozzád, Urunk, hogy ezekből emelj ki bennünket, és add, hogy a te ígéd, a te akaratod, a te rendelésed szerinti boldogságra juthassunk. Hallottuk az imént az igéből, mit jelent a te meghatározásod szerint boldognak lenni, és ezek a meghatározások szinte teljesen ellentétesek azzal, amit mi a boldogság forrásának feltételének neveznénk. olyan ellentmondásosnak tűnik, hogy boldog a szelíd, vagy boldog, aki sír, vagy boldog, akinek hiánya van. Köszönjük neked, Úrunk, hogy minden, ami nekünk az életben hiány, ami nincs meg, azt te tudod pótolni, azt te tudod nekünk megadni. És hálásak vagyunk azért is, mert te vagy az, aki teljessé tudod tenni az életünket. Akár vagyonosak vagyunk, akár nem. Akár nagyszerűek az életfeltételeink, akár kevésbé azok. Kérünk téged, Úrunk, segíts bennünket arra, hogy hadd lássuk, mi a te akaratod az életünkkel kapcsolatban. Imádkozunk így önmagunkért, mert vágyunk a boldog életre. De így hozzuk eléd a családunkat is, akikkel egy fedél alatt élünk. Segíts, Úrunk, hogy boldog családi életet élhessünk. És imádkozunk a kiterjedt rokonságainkért, szeretteinkért, közelben, távolban. Légy velünk, Urunk, és teted boldoggá áldottá életünket. Esedezünk hozzád, Urunk, azokért, akik gyászolnak, fájdalomban, betegségben vannak. Gyógyítsd őket, Urunk, kötözd be sebeiket, és a te vigasztaló kegyelmeddel vedd körül őket. Könyörgünk, áld meg most Isten tiszteletünket, igédre figyelésünket, az Úr Jézusért. Amen.
Tiszta szívet teremts bennünk, Istenünk, s az erős lelket újítsd meg bennünk. Ne vessel bennünket orcád elől, szent lelkedet ne vedd el tőlünk. Vidámíts meg újra bennünket szabadításoddal, támogass, hogy lelkünk készséges legyen. Kedves testvérek, Istennek igéjét olvasom, úgy, amint az írva található Máté evangéliumának 5. részében a 8. versben, majd a 6. részben a 22-től a 24-ig terjedő versekben, s a 27. rész 54. versében. Jézus Krisztus mondja, boldogok a tiszta szívűek, mert ők meglátják az Istent. A test lámpása a szem, ezért ha a szemed tiszta, az egész tested világos lesz, ha pedig a szemed gonosz, az egész tested sötét lesz. Ha tehát a benned lévő világosság sötétség, milyen nagy akkor a sötétség. Senki sem szolgálhat két úrnak, mert vagy az egyiket gyűlöli, s a másikat szereti, vagy az egyikhez ragaszkodik, és a másikat megveti. Nem szolgálhattok Istennek és a mammonnak. Amikor pedig a százados, és akik vele őrizték Jézust, látták a földrengést, s a történteket, nagyon megrémültek, és így szóltak, bizony, Isten fia volt ez. Kedves testvérek, sokszor elfeledkezünk arról, hogy Isten mennyi ajándékot adott nekünk. Minél jobban fáj a szívünk, minél nagyobb a seb az életünkön, a lelkünkön, annál inkább elhomályosodik előttünk az, hogy Isten mennyi mindent adott nekünk. És amin keresztül a legtöbb ajándékot észrevehetjük az életünkbe, az a látás kegyelmi ajándéka. A szó teljes értelmében, mert nagy kegyelem, amikor a szemünket használni tudjuk, amikor élesen tudunk látni, amikor rá tudunk fókuszálni dolgokra, amikor nem csak nézzük, de látjuk és észre is vesszük a dolgokat. És bizony ennél még nagyobb ajándék, amiről sokszor elfeledkezünk, a belső emberünknek, a léleknek a látása hitáltal, szent lélek által, amely által tudjuk észlelni, észrevenni Isten jelenlétét, és Isten ajándékait lelki módon az életünkbe. Nagyon sokszor el szoktuk mondani, hogy a mai világ bizony ugyanúgy, mint máskor, de talán napjainkban még inkább a láthatókra néz, a láthatókra épít. Nem véletlen, hogy még a Vakok és Gyengén Látók Szövetségének a honlapján is olvashatjuk, hogy az információinak a 80%-át látás révén tudjuk begyűjteni. Így értjük meg, hogy milyen fontos az, hogy tisztán lássunk, hogy élesen lássunk ebben a világban, testi módon, éppen úgy, mint lelki módon. Ebben a világban azonban sokan sajnos megelégednek a testi szemek éles látásával. De vajon mihez vezeti ez az embert? Hát kedves testvérek, ahhoz, amelyet a Szentírásban is tapasztalhatunk, most énekeltük az éneket, hogy gyer, lássuk az Úr keresztjét. De volt valaki, aki mindenkit megelőzően látta ezt a teremtett világot, a mindenható Isten, s a teremtés befejezése következtében minden egyes állomás pontján a teremtésnek Isten íme látta, hogy mindaz, amit tett, amit alkotott, jó, hogy működőképes. De jó volt ezt látnia, hogy a munkája nem volt hiába való, hogy csodálatos, hogy jó, hogy harmóniában van. De sajnos Istennek a szeme látta azt az első embert, Pált is, aki azelőtt szinte futott hozzá, keresték az Isten közelségét, és aztán a bűneset következtében ez az ember elkezd rejtőzködni, bújik az Isten elől, nem akar vele találkozni, rejtőzködő életet kezd el élni. És aztán Mózes is így tapasztalta meg Isten jelenlétét, hogy látnia kellett az égő csipke bokrot, amelyet ég és mégsem hamvad el. Isten ezen keresztül ragadta meg Mózest, hogy elhívja szolgálatába. Milyen nagy dolog volt, amikor a választott nép láthatta a vele együtt haladó Isten jelenlétét, a pusztába vándorolva. Hogyan látták őt? Mi mindig azt hiszük, hogy így szemtől szembe lehet a lelki dolgokat látni, pedig az igazán lényeges dolgok a szem előtt rejtve maradnak. Isten mégis megadta azt, hogy füst és felhő tűz oszlopba vezette a népet, körülfogta őket. Ott volt az Isten megelevenítő jelenléte. Hát Istennek legnagyobb ajándéka az volt, amikor a kegyelem órájába megnyitotta az ő országának kapuit, az egeknek egeit, és elküldte az ő egyszülött fiát. Miért is olyan nagy dolog ez? Maga az Úr Jézus fogalmazza ezt meg János evangéliuma 12. részében. Aki hisz én bennem, az nem én bennem hisz, hanem abban, aki elküldött engem. És aki lát engem, az azt látja, aki elküldött engem. Csodálatos kegyelmi időszak volt ez, amikor Isten megnyitotta az ő országának, létezésének a kapuját, és elküldte ebbe a látható világba az eddig még láthatatlant, az élő Istent. A Kolossei levélben is arról hallunk, hogy ő a láthatatlan Isten képe, az első szülött minden teremtmény közül. A napkeleti bölcsek hogy ne indultak volna el, hogy lássák a királyoknak királyát, még a pásztorok is elindulnak, az egyszerű emberek, hogy hódolhassanak előtte. Csak Istennek választott népe, s annak az élén állók, az Isten törvényét hordozók nem tudtak elindulni szeretettel Jézus felé, sőt, azt kell, hogy mondjuk, hogy nem látták meg benne a Krisztust, és ez lett az ő ítéletük. Nagyon különös dolog ez, kedves testvérek, hogy kiben, miben, milyen eseményben, milyen alkalomban, ki mit lát meg. Jézus Krisztusban a korabeli népvallási vezetői fel is teszik a kérdést, és el is mondják őszintén, hogy kit láttak. Hát nem Máriának, meg Józsefnek, az Ácsnak a fia ez? A tesz szerint gondolkozó ember, a földkorából való ember, a földieket látja. És ez határoz meg mindent. De Istennek legyen hála, hogy lelki módon is lehet látni. A lelki ember vágyakozik lelki dolgokat látni, hitáltal. És ez a csodálatos, és ez a különleges, és ez a kegyelem, amikor arról hallunk, hogy Jairus, aki zsinagóga fő volt, mégis leborul az Úr Jézus előtt, s haldokló leánykájához hívja, jöjj, tedd rá a kezedet. És Jézus megy. Útravalót is ad neki, ne félj csak, higgy, amikor minden veszni látszana. Ne félj csak, higgy, mert itt vagyok, itt van veled együtt az élet, Ura. Hiszed-e, hogyha valaki meghal is, él? De nagy dolog, kedves testvérek, látni hitáltal. Nincs is talán ennél nagyobb boldogság. És nem véletlen, hogy a boldog mondások a hegyi beszédnek az alaptanítása, amelyből kiindul aztán minden tanítása Jézusnak, gyakorlatilag a boldogságot helyezi középpontba. Mit is jelent boldognak lenni? Hát azt, amit Péter átélhetett, a Cézárea Filippi felé vezető úton, mit mond neki az Úr Jézus? Egy boldog mondást. Boldog vagy, Jónának fia, Simon, mert nem emberi test és vér jelentette ki neked, hanem az én mennyei atyám, hogy elmond a bizonyság tételedet, mikor Jézus kérdezi, ti kinek mondotok engem? Se tudja mondani, te vagy a Krisztus, az élő Isten egyszülött fia. Boldog vagy, Simon Jónának fia, mert itt van az Úr, mert kijelentést ad neked, mert az élő Isten jelen van az életedben. Boldog vagy. Értjük, kedves testvérek, hogy a boldogság nem teljesítménycentrikus az Isten szerint. Ebben a világban minden teljesítménycentrikus. Mit érünk el? Hogyan érjük el? Mennyi mindent tudunk felmutatni? És akkor majd talán boldogok leszünk, és pipáljuk kifele, hogy miknek kell még teljesülni ahhoz, hogy boldog legyek, vagy boldog legyen a családom. Azt mondja az Úr Jézus a hegyi beszéd tanítása alapján, hogy a boldogság kegyelemcentrikus, az Istennel való együtt lépnek a mélységétől függ, hogy boldogok tudunk-e lenni. Milyen nagy dolog volt, amikor Zákeus Jerikóba felmászott arra a vadeper fügefára. Miért? Mert látni akarta Jézust, ezt mondja az ige, mert tudta, hogy arra fog elmenni. És az, ami addig annyira oda kötötte a vámszedő asztalhoz, a pénzhez, ezzelől felszabadul, és egy dologra vágyakozik, látni Jézus, látni az Urat. Hallunk arról, hogy majd a pogány görögök is felmennek a templomba, Jeruzsálembe, és a tanítványokhoz ezt az óhajukat viszik el, Jézus szeretnénk látni. Hát hogy ne szerették volna látni, amikor Isten megnyitotta az ő országát, elküldte az ő egyetlen egyét, és aki őt látja, az láthatja az atyát. Hogy ne vágyakoztak volna az ő közelébe? Az Úr Jézus, amikor felmegy a hegyre, nagyon érdekes dolog ez, mert ezt a hegyet különösképpen nem nevezik meg, csak úgy, hogy a boldog mondások hegye, hogy ezzel igazán nem tudunk sokra menni. Amiből kiindulhatunk, az az, hogy a Genezáre tava fölé magasodó hegyről van szó, ami nagyon termékeny, lankás, fennsíkokkal teli terület volt. Szemet kápráztató, gyönyörködtető volt ez a vidék, telve csodálatos liliomokkal, virágokkal, a mező minden füvével és virágával, jó illatával. De az emberek mégsem ezért mentek oda, hanem az Isten országa jó illatáért. Nagyon sok ember, nagyon sok helyről, pogányvárosokból is jönnek, hogy az Úr Jézust hallgassák, és az Úr Jézus tanítja őket. Csodálatos dolog volt ez. Arról tudunk, amit még el kell, hogy mondjak, a Galileai tengerről, ami fölé magasodó hegyről tanított az Úr Jézus. Nagyon sokféle nevet adtak ennek a tónak vagy tengernek, olyan ez, mint a mi Balatonunk, hogy nekünk tenger, másnak tó. Ugyanígy volt a Genezáret tava is, Galileai tenger, Tibériás tava. Nagyon különleges alakja volt, feljegyzik, hogy hárfa alakú volt, és az is ma ez a tó. És éppen ezért Kinneretnek nevezték héberül, de nagyon sokszor úgy is, hogy az Isten szeme. Azt kell, hogy tudjuk még erről a tóról, hogy nem egy egyszerű tóról van ám szó, hanem egy olyanról, amely egészen a 80-as évekig Izraelnek a népességét ivóvízzel látta el. Fel is jegyeztem, 166 négyzetkilométernyi vízfelületéből 1 cm vízréteg, körülbelül 1 millió köbméter víz, amely Izrael lakosságának egy napi vízszükségletét tudta biztosítani. Ma már, ha nagyon csapadékos is lenne az időjárás, csak a 60%-át tudja biztosítani. S elég, ha még annyit mondok, hogy Jézus idejében ez a tó 7 méterrel volt magasabb, mint napjainkban. 7 méterrel. Ezért, amikor keressük azt a helyet, hogy vajon hol lehet az a hely, az a terület, ahol Jézus elmondta a boldog mondásokat, akkor azt találjuk, hogy egy világhírű építész, Antonio Barlucci építette fel a 8 boldog mondásnak a templomát, ez egy 8 szögletű templom, és néhány méternyire található tőle az a hely, ahonnan egy átlagos beszédhang az esti csendes órákban a Jézus korabeli tópartig tisztán és érthetően hallható volt. Igen, van ilyen hely, ahol tisztán lehet hallani az Isten beszédét. Csak meg kell keresni azt a helyet. Csak meg kell találni. És miért fontos ez, hogy megtaláljuk azt a helyet, ahol Isten szól hozzánk? Mert ő a lélekhez szól, a bennünk lakozó lelkünkhöz, ahonnan a szívből kiindul minden élet. És a boldog mondásoknak éppen ezért ez a központi gondolata. Boldogok a lelki szegények, mert övék a mennyek országa, vagyis a hegyi beszéd minden egyes mondata azt akarja nekünk elmondani, mi van az Isten országában, milyen rend uralkodik abban, és hogyan lehet bejutni ebbe a csodálatos országba, az Isten országába boldogan. Nagy kérdés, hogyan legyünk mi boldogok, amikor annyi gondunk van, annyi fájdalmunk, annyi könnyünk. Hát lehet boldog az ember ebbe a földi világba? És Jézus azt állítja, hogy igen, boldogok a lelki szegények, és itt az eredeti szövegben a nagybetűs lelket nevezi meg, hogy boldogok a lélekhez tartozók, akik életközösségben vannak az élő Istennel. Minden boldogság forrása ez, együtt lenni Istennel. Nagy csütörtök este miért fog az Úr Jézus vért verejtékezni? Mi a legnagyobb lelki fájdalma nagypénteken a keresztfán, ami bűneink miatt? Én Istenem, miért hagytál el engemet? Az Úr Jézus nem attól félt, amitől mi szoktunk félni. Ő attól félt, hogy az életközösség az Atyával megszakad. És ebben a fájdalmában kiált, én Istenem, miért hagytál el engemet? Hát miattad mindannyiunkért. Azért, hogy bűneinket meg tudja bocsátani a mennyei Atya, Krisztus halála és feltámadásának ereje által, és hogy nekünk adhassa a legnagyobb ajándékot, amire törekednünk kéne, a tiszta szív kegyelmi ajándékát, mert kik látják meg az Istent? A tiszta szívűek. És hogyha tiszta szívet munkál ki bennünk Isten, és mi megláthatjuk az Isten jelenlétét az életünkbe, na akkor leszünk boldogok. Nem olyan elérhetetlen dolog ez, de a tiszta szív, a katarosztárdia, az azt jelenti, kedves testvérek, hogy elegyítetlenül tiszta a szív, annak kéne lennie. Magyar nyelvünkben egyetlen egy gyönyörű fogalom van erre, a tiszta búza fogalma. Ahogyan a búza tiszta, nincs benne semmi, nem vegyül semmivel. Éppen így kéne, hogy az ember szíve is tiszta maradjon, elegyítetlen, hogy ne legyen benne haszonlesés, ne legyen benne kárörvendés, ne legyen benne szeretetlenség, ítélkezés, ne legyen benne kárörvendés, ne legyen benne semmi olyan, ami idegen az Istentől. Tiszta szívet teremts bennem, Istenem, mondja Dávid, tiszta szívet, mert minél inkább kikerül a kosz, a mocsok, a törek a szívemből, annál inkább tudom meglátni az Isten jelenlétét. Hát, kedves testvérek, van fájdalom nagyobb, mint a gyász? Hát, nem hinném. Sajnos a gyászmunkának melyik a legfájdalmasabb pontja? Sajnos mindannyian tudjuk. amikor már nem láthatjuk. Nem láthatjuk többé az arcát, nem láthatjuk többé a dolgos kezét, elfogadjuk, hogy meghalt, elfogadjuk, hogy el kellett mennie, de hogy mi ne tudjuk többé látni. Beleroppan az ember lelke, hogy nem láthatom. És hogyan lehet a síró boldog? Hogyan lehet a gyászban lévő mégis megvigasztalt? Boldogok, akik az Isten jelenlétében sírnak, mert ők megvigasztaltatnak. Boldogok mindazok, akik Istennel élnek együtt, egy lelki közösségben, mert őrájuk érvényes lesz, hogy meg fognak elégítetni, érvényes lesz az, hogy ők irgalmat fognak találni, békét fognak tudni teremteni, és az Isten be fogja őket fogadni az ő országába. A hegyi beszéd csodálatosan tanít az Isten országa rendjéről, hogyan kell nekünk élni. Újra érvényesíti és újra értelmezi az Úr Jézus a 10 parancsolatot. És itt meg kell, hogy jegyezzük a hegyi beszéd kapcsán, hogy nagyon sokszor az írás magyarázók párhuzamba állítják Mózest, akinek a Sínai hegyre kellett felmenni a 10 parancsolatért, az Úr Jézussal, aki felmegy a hegyre, hogy elmondja a hegyi beszédet, és meghirdesse a 8 boldog mondást. A Mózes által lehozott 10 ige, a dekalogosz, a 10 parancsolat, igává terhes, igává vált a nép életében, évszázadokon keresztül cipelt betűként. Nem volt benne lélek. Nem az élő Istennel való együttlétről szólt a törvény betöltése, hanem Isten nélkül csupán a betű megtartásáról szólt. Iga volt a nép életén teher. Az Úr Jézus pedig azt mondja a hegyi beszédben, vegyétek magatokra az én igámat, mert az én igám gyönyörűséges, és az én terhem könnyű. Jézus a hegyi beszéd elmondásával iga váltásra hívja az őt hallgatókat. Iga váltásra, mondhatjuk lélekcserére, lelkületváltásra, hogy az Isten teremtménye új személyiségé, újjá teremtett lélekké válhasson, aki már nem Isten nélkül él és lát és tapasztal, hanem Istennel egy életközösségben. Boldogok a tiszta szívűek, mert ők az Istent meglátják. Ezért fontos dolog, amit az Úr Jézus tanít, hogy a test lámpása a szem. Mennyire nagy fájdalom, amikor valaki megvakul, elveszíti testi szemének a képességét, a látás ajándékát. Gondoljunk bele, hogy ha valaki nem lát, akkor lelassul. A lába, sem a keze, a többi test részei sem fognak tudni úgy működni. Hatással lesz az egész testnek az életére. Egyetlennek a szemnek a vaksága. Éppen így hiába van nekünk mindenünk, kedves testvérek, hiába működik minden jól az életünkbe látszólag. Ha mi belső szemünk, a lelkünk nem tud látni, hiába való lesz minden más egyéb. Mert ahol nincs tiszta szív, ahol nem látják az Isten jelenlétét, azokat semmi nem fogja tudni boldoggá tenni. Van 100 recept, van nagyon sok minta, amit felkínálnak nekünk, hogy kövessük, de csak egy valami teheti a teremtmény boldoggá, ha teremtőjével élő közösségben van. Éppen ezért senki sem szolgálhat két úrnak, mondja az Úr Jézus, mert vagy az egyiket gyűlöli és a másikat szereti, vagy az egyikhez ragaszkodik, és a másikat megveti. Nem szolgálhattok Istennek és a mammonnak. S itt is a látásból vezeti le az Úr Jézus ezt az útmutatást, mert az ember, mint teremtmény, képtelen egyszerre két úrra nézni. Képtelen egyszerre egymással ellentétes nagy úrnak szolgálni. És miközben hol az egyikre néz, és hol a másikra, elbizonytalanulik gondolatába, látásába, hitébe, elsötétedik az élete, s a végén elvakul. A görög szöveg szó szerint így fejezi ki, az ember nem képes, nincs a birtokában annak, hogy egyszerre két úrra tudjon figyelmesen nézni. Vajon mi nagybőjt idején melyik úrra tekintünk? Vajon ott van-e a mi szívünkben is az a sóvárgás, mint a pogány görögök szívében, hogy Jézust szeretnénk látni? Mert aki sóvárogva hívja az Isten szent lelkét, annak ő kijelenti önmagát. Legyen az beteg ágy, legyen az ravatal, legyen az az élet nagy útkereszteződése. Ha kérjük a tiszta szív ajándékát, meg fogja nekünk adni. Sajnos a farizeusok, az írástudók és a néppapi fejedelmei Jézusban nem látták meg a Krisztust. Virágvasárnap az Úr Jézus éppen ezért fog majd sírni Jeruzsálem fölött. Jeruzsálem, Jeruzsálem, aki megölöd a prófétákat, akik te hozzád küldettek. S úgy folytatja, nem ismerted fel meglátogatásod idejét. A görög nyelvben a látás képessége együtt mozdul a felismerni szó jelentésével is. Ha valamit látok, azt azért nézem és szemlélem, hogy általa felismerjek valamit. Nézték Jézust, és nem ismerték fel benne a Krisztust. És ott a nagypénteki keresztövében mégis megadatik ez. Megadatik egyrészt majd a latornak, aki Jézus mellett szenved. Megadatik, hogy kérje, hogy emlékezz meg én rólam, amikor eljössz a te országodban. Kedves gyászoló testvérek, minden ige felértékelődik, amikor az ember gyászban van, másképp hallja még az igéket is. Én is. De gyönyörű, mikor azt mondja a latornak, még ma velem leszel a paradicsomban. De van kétségünk, van még kételjünk, hogy Isten hol akar bennünket látni, akik vele voltunk életközösségben. Ott akar látni minket, ahol ő van. Látni Jézust. A pogány százados már sok mindent látott. Talán nagyon sok ártatlan embert is látott kivégezni, amiben ő is aktívan részt vett. Itt egy nagyon megacélosodott katona embert gondoljunk magunk elé, aki egyáltalában nem rezzen meg a vér látványától, a szenvedőknek a jelenlététől, sem az agonizációktól. És mégis, amikor hallja az Úr Jézus prédikációját a keresztfán, Jézus hét szavát, és amikor látja, hogy hogyan szenved imádkozva, amikor látja, hogy milyen túlcsorduló szeretet van benne, azok iránt is, akik átkozták és gúnyolták, leköpték. Kedves testvérek, a hegyi beszéd folytatása a Golgotán van. Amit Jézus hirdetett, ott mind megéli. Megéli. Nem csak elvárja, hogy tegyük, hanem példát adott elénk. A lelkét az Atya kezébe teszi le. Sötétség van. Ég és a föld mind megrendül, megmozdul. Gyászba van a természet is. Százados leborul a Golgotai keresztövében, és csak ennyit mond a látottak alapján, mert olvas a jelekből, mert hallja, ami ott történik, mert ott van Isten jelenléte, és azt mondja, hogy ez az ember valóban az Isten fia volt. Aki Istennel egy közösségben van és szemléli őt, annak csodálatos ígéret a második korintusi levél harmadik részének verse, mi pedig miközben fedetlen arccal, mint egy tükörbe szemléljük az Úr dicsőségét, minnyájan ugyanarra a képre formálódunk át, az Úr lelke által dicsőségről dicsőségre. Miközben szemléljük őt. Nem lehet nem együtt lenni az élő Istennel, ami az Isten országába szeretnénk eljutni. Nem lehet nem kérni minden nap, Atyám, Jézus szeretném látni. Szeretném őt tapasztalni a fájdalmaim között, mert egyedül ő tud részt venni minden fájdalomba, betegségbe, gondba, minden tusakodásba. Jézus szeretnénk látni, s akinek ez megadatik, átélheti, amit átéltek a tanítványok, mert nagy gyászban voltak, amikor ők is úgy gondolták, többé nem láthatják az Urat, hogy itt vége mindennek, mert Jézuson keresztül a mindenható Atyával jutottak élő közösségből, ezt élték meg, és amikor Jézus meghal, minden összeomlik a lelkükbe, nincs többé már semmi, csak a bezárt ajtó mögött a félelem, és Jézus húsvét első napjának estéjén, az esti órákba bement, bár az ajtók zárva voltak, megállt a középen, és meghirdette nekik, bízzatok, én vagyok, ne féljetek. Életközösségbe vonta őket. Egy valaki nem volt ott, Tamás. Mit mondanak majd nekik a többiek? Láttuk az Urat, s meg voltak vigasztalódva, s örvendeztek. Igen, kedves testvérek, bármibe is találjon most bennünket Isten igéje, nagybőjt idején, Isten azt mondja, hogy mi nekünk boldogoknak kéne lennünk, mert Isten hív bennünket a vele való közösségre, de csak a tiszta szívűeknek adatik meg, hogy az Istent meglássák. Nagy kihívás ez, mert egyedül Jézus Krisztusnak volt tiszta szíve, ami elegyítetlen volt, amiben nem volt haszonlesés, nem volt ítélkezés, kárhoztatás, vagy fondorlatos terveknek a készítése mások felé, az ő szíve tiszta szív volt. De ha szemléljük őt, és vele vagyunk egy közösségben, Isten nekünk is meg tudja adni ezt a kegyelmi ajándékot. Ezért hát, egy nagyon szép ének ezt vallja, és ezzel szeretném befejezni a szolgálatomat. Uram, mint egy éhes koldus, kereslek téged. Elégítsd meg üres szívem, újíts meg engem. Uram, várok rád. Térden állva nézlek, mert rajtad kívül nincs másban élet. Eléd jöttem, megtörten, de karod óvón vár. Megérintesz, felén fordulsz. Uram, hajolj le hozzám, várok rád, Uram, térden állva nézlek, mert rajtad kívül nincs élet másban. Adja meg a minden kegyelem Istene, hogy fel tudjuk emelni a lelki szemeinket, s az élet Urára tudjunk nézni. Amen. Mennyei édesatyánk az Úr Jézus Krisztusban, leborulunk te előtted, és Urunk, keresi, fürkészi lelkünk szeme a te jelenlétedet. Urunk, ezt tesszük minden áldott nap, keresünk téged remegő szívvel, sokszor gyászban, könnyekkel, sokszor összetörten, amikor a világ végig megy rajtunk, a kemény mércéivel, a követeléseivel. Urunk, mindig hozzád jövünk és kutatjuk, keressük jelenlétedet, könyörülj meg rajtunk e hátra lévő bőti időbe, és tedd számunkra lehetővé azt a kegyelmi állapotot, hogy látó és halló távolságon belülre tudjunk kerülni a tiszta szív kegyelmi ajándéka által. Úgy, Urunk, amikor szólsz hozzánk, az ne csak a fülünkig jusson el, hanem a szívünkig, ahonnan minden élet kiindul. S engedd meg, hogy amikor látunk és szerte nézünk a földi életben, engedd meg, hogy ne csak nézzünk, hanem lássunk és felismerjünk téged benne. Engedd meg, Urunk, hogy átformálódhassunk, hogy megláthassuk azt, amit te szeretnél, hogy lássunk, s meghallhassuk azt, amit életmentő igeként küldesz hozzánk. Könyörülj meg mi rajtunk is, Urunk, mert sokszor esünk abba az önteltségbe, hogy úgy gondoljuk, hogy mi a te közeledbe vagyunk, és hogy mi mindent jól hallunk és jól látunk. Könyörülj meg rajtunk, Urunk, hogy ne csak az ajkainkkal tiszteljünk téged, hanem engedd meg, hogy a szívünket vigyük egészen közel te hozzád, hogy a te kezedbe tudjuk most is letenni mindenünket. S ha veled vagyunk életközösségbe, ha te reád néz a mi szemünk, akkor nem fogunk tudni menni más urak után, más hatalmak után, és nem fogja betölteni az életünket az aggodalom, nem fogunk gondot csinálni semmiből sem, mert Urunk, te velünk vagy. Kérünk, hogy növeld a mi hitünket, hogy valóban legyen lelkilátásunk, lelki hallásunk, hogy vigasztalás legyen ez, Urunk, a mi belső emberünknek, és erő e látható világban a látható között. Így engedd meg, Urunk, hogy mi a te gyermekeid valóban boldoggá lehessünk, és így tudjuk a boldogságnak, mint só, ízét vinni a te országodnak szerte a világba, hogy látván, Urunk, újjáteremtett életeinket, az emberek szintén akarjanak téged látni, nem minket, hanem téged. Így bízzuk kezedre, Urunk, életeinket, családjainkat, betegeinket, hadd helyezzük vigasztaló kezedbe a gyászba megtört családokat. Könyörgünk, Urunk, hogy te légy vigasztalója minden megtört szívnek. Te legyél őrizője, gyámolítója a gyermekeknek, ifjaknak, s erősítője az időseknek. Az Úr Jézus nevébe kérünk, áld meg a mi magyar népünket is, hogy lehessen hite és lehessen látása Krisztus kegyelméből, az ő nevéért. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Mindezeknek utána pedig Istennek népe, áldjon meg téged az Úr, és őrizzen meg téged. Világosítsa meg az Úr az ő orcáját te rajtad, és könyörüljön meg te rajtad. Fordítsa az Úr az ő orcáját te reád, s adjon neked békességet. Amen.